Sziasztok, Robi vagyok, belvárosi srác, 86-ban születtem, normál családi körülmények között nőttem fel, családi vállalkozásban dolgoztam sokáig, majd elkezdtem dolgozni szállásadó cégeknél, de talán nem is itt kezdődött a dolog, hanem inkább ott, hogy hosszú párkapcsolatban éltem középiskolától kezdve, középiskola első osztályától kezdve, egy 7 éves kapcsolatban párommal, amikor teljesen ilyen nyugdíjas életmódot tudtunk élni. Persze mindig voltak apró kicsapongások, de mindig közösen vigyáztunk egymásra, stb. Aztán ennek a kapcsolatnak vége lett, akkor elindult bennem egy bepótolási folyamat, amikor is megpróbáltam bepótolni ezt a 7 évet bulizásban és alkohol, illetve drogfogyasztásban, és hát jó úton haladtam ezen, próbáltam az éveket minél sűrűbben behúzni, és ez jól is sikerült, összeköltöztem a haverjaimmal, vagyis hát igazából ők költöztek hozzám, nekem saját lakásom volt, és nagyon örültem neki, volt társaság, akikkel minden nap lehetett partizni, piázni, drogozni. Na, jól éreztem magam, ment a csajozás is. Ez az az időszak volt, amikor szerdától vasárnapig mentek a budapesti golpartik, egymást érintve, úgyhogy ez kifálló táptalaj volt nekem arra, hogy ne kelljen szüneteltetnem egész héten ezeket a szórakozási lehetőségeket. Illetve ez volt az időszak, amikor különböző designer drogokat, vagy bio ekiket, vagy nem tudom miket lehetett kapni boltban, blokkal, teljesen legálisan ezeket a BZP tartalmú tablettákat, amit azóta betiltottak. Ezután, vagyis ennek a folyamatnak közepe vége fele volt egy próbálkozásom, hogy kiköltözzek külföldre. Írországba mentem először, ott nem sikerült munkát találnom akkor, és nem is tetszett a hely, úgyhogy onnan egy repülőjegy segítségével átmentem Ibizára, ahol 3 hetet sikerült delíriumban eltöltenem. Nagyszerű munka volt. Viszont ez az időszak az volt a jellemző, hogy addig ittam, amíg ilyen eszméletvesztésig vagy kontrollvesztésig állapotban nem kerültem, és aztán valahol, valahogy magamhoz tértem, felébredtem, és aztán hazamentem. De ezekkel nem volt komoly probléma ezzel sosem, mert mindig társasággal voltunk, vagy valami volt. Úgyhogy nem okozott különösebb problémát. Igen. Aztán ennek az időszaknak a vége fele volt az, hogy kapcsolatba kerültem a Kékponttal, a Party Service-zel, ugyanis családi vállalkozásunkban személyszállítással foglalkoztunk, és kellett egy busz, amivel a fesztiválokra el tudtuk vinni az önkénteseket, vagy a Kékpont le tudta szállítani az önkénteseket, és engem kerestek meg egy barátom révén, akit még ez az időszak előtt ismertem, és külföldön élt, és ő is hazaköltözött. És elkezdtem együtt dolgozni a Kékponttal, és nyilván nekik egy költséghatékonyabb módja kellett a személyszállításnak, ezért a vezet Bartelben én is önkénteskedtem a Party Service programba, mint tapasztalati munkatárs. Nem tudtam meg, hogy miről lesz szó, annyit tudtam, hogy ki kell állni egy címre, fölvettem rakás fiatal lányt meg srácot, és elvittem őket egy fesztiválra, ahol ártalomcsökkentő eszközöket osztottunk szét a bulizóknak. Nekem ez teljesen életidegen volt, nem találkoztam sehol ilyesmivel. Nem értettem, hogy miért osztogatunk vizet, meg szőlőcukrot, meg szívószálat. Tök szimpatikus volt a dolog, hogy így beleszállunk ebbe a dologba. Illetve tök szimpatikus volt, hogy tényleg fiatal, csinos egyetemista lányokkal lehetett együtt bulizni, és együtt tölteni az időt egy ilyen fesztiválon. Az első ilyen fesztiválon sikerült jól benyomnom, olyannyira, hogy végül is, amikor magamhoz tértem, akkor egy zuhanyzóba mostak fel a parti vizes önkéntesek. De nagyon jól éreztem magam, úgyhogy nagyon rendben volt minden, illetve itt ismerkedtem össze azzal a lányjal, aki most a gyermekem anyja. És azóta is tart ez a kapcsolat. Nem volt sétagalop, de egyelőre még működik. És ekkor még mindig tartott ez a őrült ivászat és szerhasználat, ami akkor nem tűnt problémásnak még egyáltalán. És ez talán rá is nyomta a bélyegét a személyiségemre. Én voltam az ember mindig, aki legjobban szétcsapja magát, legvállalhatatlanul tudott viselkedni, és a magam megítélése szerint akkor én voltam a legnagyobb parti arc, és hogy ez milyen jó volt, de azért visszatekintve volt bár szituáció, ami kellemetlen volt, vagy másoknak okoztam kellemetlen helyzeteket. De akkor nem tűnt egyáltalán problémásnak, teljesen normálisnak tűnt a barátaim is, meg a akkor még újdonsült kapcsolatomban lévő lánynak a baráti köre is ugyanezt csinálták, úgyhogy abszolút nem tűntem ki nagyon a sorból, hangadó voltam, az biztos, de nem voltam azért extrém a társaságon belül. Vagy legalábbis én nekem nem tűnt annak. És ez egy nagyon felhőtlen jó kis időszak volt. Nagyon sokat jártunk mindenféle túrára, kirándulásra, fesztiválokra, bulikra. Aztán egy bizonyos ponton túl annyira sikerült belefolyni ebbe a party service dologba, hogy az ártalom csökkentő programba, hogy megkaptam a koordinációját, először a technikai koordinációját, közösen egy másik önkéntessel. Aztán nem is voltam én egyedül koordinátor, végig közös koordinációban voltam. És nagyon szerettem csinálni. Akkor már mérséklődött bennem egy kicsit ez a alkohol és szerhasználat. Próbáltam én is odafigyelni arra, hogy mértékletes legyek, igyak megfelelő mennyiségű folyadékot az alkohol és a többi szer mellé, vizet, nem menjek el étgyomorra bulizni, és az összes ilyen ajánláshoz próbáltam tartani magamat, amiket mi is próbáltunk ebben a programban továbbadni a bulizó közönségnek. És akkor már sokkal tudatosabb bulizást tudtam csinálni én is, hogyha elmentem, bár az alkohol mindig megvolt ez a kontrollvesztés, ez mai napig megvan egyébként. A kontrollvesztés már nincs meg, de az ivási szokásaim nem tudtam változtatni, pedig hát ez már vagy 7 éve volt, 8 éve. És akkor tartott ez az időszak pár évig, ami tök jó volt, míg nem. A hosteles munkából adódóan eljött az a pont, hogy minden nap ittam. Már kora délután elkezdtem inni. Olyan főnököm volt, aki ezt abszolút támogatta, és sőt, neki az volt az üzletpolitikája, hogy este józanul már ne találkozzunk vendégekkel, mert hát mi egy hostel vagyunk, fiatalok vagyunk, Budapest egy bulis város, és hogy itt mindenki bulizik, és hogy amúgy tök alap, hogy mindenki tök részeg már este. És én általában jó alkalmazott vagyok, és hallgatok a főnökeimre, úgyhogy abszolút tartottam magamat ehhez, tökre élveztem ezt a helyzetet, nekem ez teljesen ült, hogy végre lehet egy munkahelyen piázni, előtte ugye sofőrként dolgoztam, úgyhogy munka és a pia és minden más tökre kizárta egymást, tehát hogy csak a munkán kívüli időszakban lehetett ezzel foglalkozni. Illetve az időbeosztásom is olyan volt, hogy nem kellett korán kelni másnap, ha elkéstem, akkor sem volt nagy gáz, nagyon laza, kötetlen munka volt az előzőkhöz képest. És nagyon élveztem ezt a helyzetet, hogy tényleg a nap bármely szakába felbonthattam egy sört, nem volt semmilyen következménye. Azon kívül, hogy ha hazaértem este, amikor már együtt éltem a párommal, akkor ebből általában mindig probléma vagy vita volt, hiszen őt ez zavarta, és tökérthetően, visszagondolva, tökérthető módon zavart ez a helyzet, hogy minden este tök részegen esek haza, vagy akár, ami gyakran, szintén gyakran előfordult, bemaradtam a vendégekkel bulizni, vagy elmentem a vendégekkel bulizni valamelyik romkocsmába, és hajnalba estem haza, már világosba, szintén tök részegen, vagy vállalatotlan állapotban, vagy önkívületi állapotban, tehát abszolút azt sem tudtam, hogy érek haza, csak másnap reggel hallottam a páromtól, hogy és milyen állapotban értem haza, és hogy ez nagyon gáz. Ez addig fajult, míg 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt szakítottunk egymással, nem akartam feladni ezt az életmódot, illetve ezt a munkát, ő viszont nem tudott ebben tovább élni, úgyhogy összecsomagolt, és elköltözött egy másik európai országba egy barátnőjéhez, aki ajánlott neki ott munkát, illetve segített neki a lakhatásban, és akkor elment, és próbáltuk elfelejteni egymást. Én közben belekeveredtem egy másik kapcsolatba, egy ilyen tiszavirág életű kapcsolat volt, de akkor nagyon élveztem ezt a helyzetet, hogy végre megint független vagyok, lehet csajozni, senki nem cseszeget azért, hogyha alára iszom magam, vagy bedrogozok, vagy bármit csinálok, hanem lehet minden teljes gőzzel csinálni, ahogy előtte. És erre meg is volt a megfelelő táptalaj. Ekkor már a parti szerviz nem volt nekem meg. Ebben az időszakban már ez vége szakadt a parti szervizzel való kapcsolatomnak. Úgyhogy egy kicsit távolabb is kerültem ettől az egész átlamcsökkentés dologtól. Nyilván tudtam az irányadó elveket, meg az ajánlásokat, de nem igazán foglalkoztam vele. Azért a piai sok mindent elvitt, elsodort, és ennek az egész hostel dolognak volt egy olyan előnye is, hogy kaptunk egy ilyen, a hostel dolgozók kaptak egy ilyen levásárolható utalványkártyát, amivel ezt a rengeteget lehetett piálni ingyen a város legmenőbb romkocsmáiba, és levinni a vendégeket, és akkor ott bulizni. Erre még visszatérek, mert ez lesz majd a fordulópontja a dolognak. De mindegy, szóval sokáig ment utána ez a buli, és megint visszatértem abba az állapotba, hogy egyik buli érte a másikat. Egyik napról a másikra mindig csak ment a partizás, és rendszeres volt az, hogy eszméletlenül, az eszméletlenségből tértem magamhoz valahonnan. Ez nyilván az anyagi részére is rányomta a bélyegét, hiszen majdnem minden fizetésem erre ment el. Illetve már ott tartottam, mindig előre felvettem a fizetéseimet, és akkor ledolgoztam azokat a pénzeket, amiket elittam előre, úgyhogy vagy belépőre jegyre ment el, vagy akármire. Ekkor már ez a családom is aggódott egy kicsit emiatt az állapot miatt. Próbáltak hatni rám, hogy ne bulizzak ennyit, bár ez kicsit nekem ilyen képmutató dolog volt, főleg édesapám részéről, aki amúgy meg napi ivó, mondhatjuk, hogy alkoholista, egy ilyen funkcionális alkoholistaként üzemel, ő alkohol nélkül nem tud meglenni, bár ebben az időszakban nem volt nála sem gyakori a részegség állapota, tehát hogy nem tudott volna beszélni, vagy járni, vagy ilyesmi. Illetve abban az időszakban édesanyám is járt szórakozni, úgyhogy erre hivatkozva mindig mondhattam, hogy de hát ők is járnak szórakozni, még fiatal vagyok, milyen járhatnék, stb. Nekem nem mondják meg, hogy mit csináljak, pontosan tudom, hiszen dolgoztam ártalomcsökkentő programban is, és nekem ez egy tök jó hivatkozási alap volt sokszor arra, hogy azt gondolja magamról, hogy én amúgy mértékletesen és normálisan tudok szórakozni, vagy bármit fogyasztani. És aztán jött egy időszak, ez már az az időszak volt, amikor nem volt meg ez a rövid Tisza virágjelző kapcsolatom, se hanem egyedül voltam, és egy nagyon magányos időszakom volt. Nem volt hosszú időszak, ez egy-két hónap talán, amíg nem voltam senkivel, de próbáltam becsajozni, de mivel vállalatlanra ittam magamat rendszeresen a bulikba, ezért emiatt ez nem annyira sikerült, mi meglepő. Annyira nem voltam vonzó, mint amennyire gondoltam, hogy az leszek. És az egyik ilyen hosteles buli alkalmával, ez az ingyenes kártyával sikerült annyira kiütnöm magam, hogy végül egy szürke, betonozott helyiségben ébredtem fel az arccal a padlón egyik reggel. A ruházatom egy része nélkül, nem voltam meztelen, volt rajtam egy atléta, meg egy rövid nadrág, meg egy cipő, de jóval kevesebb ruha volt rajtam, mint amivel elindultam előző este. Nem volt nálam a telefonom, a pénztárcám, a kulcsaim, üresek voltak a zsebeim, és először azt hittem, hogy valami rossz álom az egész, és nem értettem, hogy hol vagyok. És amikor kezdtem magamhoz térni pár perc után, akkor észrevettem, hogy padok vannak, ebben a helyiségben minden le van rácsozva, minden ilyen vandálbiztos, és találtam, hogy van egy kis ablak az egyik sarokba fönt, úgyhogy felálltam erre a padra, ami föl volt zsavarozva a falra, és kinéztem rajta, és láttam, hogy rendőrautók állnak sorba egy kibetonozott udvaron. És először nem tudtam, hogy hol vagyok. Hosszú percekig gondolkoztam, hogy mi a franc lehet, vagy hogy hol lehetek, vagy mi történt. És aztán leesett, hogy egy zárkában vagyok, vagy egy ilyen cellában. Úgyhogy elkezdtem dörömbölni az ajtón, de nem jött válasz, kb. 10-15 percig. Aztán ott ücsörögtem egy darabig, gondolkoztam, hogy mi a szar csináljak. Azt se tudtam, hány óra van, milyen nap van, hol vehetek, melyik városban, melyik kerületben, vagy mi az egész, mi történhetett. És aztán ezt láttam, hogy be van kamerázva a helység, gondoltam, hogy biztos valaki figyeli a kamerát, és észrevettem, hogy behagyták a cipőfűzőmet a cipőmbe. Úgyhogy kiszedtem a cipőfűzőmet, és mutattam a kamerába, hogy akkor ez most fölkötöm ide a rácsra, és a nyakam köré kezdtem el tekerni, akkor kinyitódott, kicsapódott az ajtó. Bejött egy rendőr, és lefújt gázprével, és ki hátra tekerte a kezemet, és lenyomott a földre. Majd le kellett vennem a cipőmet, és elvitte azt is. Úgyhogy ott álltam mezítláb zokniba minden nélkül, de annyit mondott, miután lefújt a gázprével, hogy mindjárt jön a nyomozó, és akkor majd akkor beszéltek valakivel. Mert ugye persze, amikor végig kiabáltam, hogy engedjenek ki, meg ügyvédet akarok, meg a szokásos dolgok, amiket az emberek a filmben látnak, amikor beviszik a rendőrségre. És egy kicsit később visszajött ez az ember, aki lefújt a gázprével, ez a rendőr, vagy börtönőr, vagy nem tudom, ügyeletes tiszt, akárki. És mondta, hogy menjek, mossam meg az arcomat a WC-ben, meg csinálják magamat valamivel, hogy mire jön a nyomozó, addigra rendbe szedjem magam. Kimentem, megmostam az arcomat, persze rosszabb lett a paprikaspraytől, hogy vízzel elkezdtem mosni. Ott annyira rosszul voltam, hogy epét hánytam. Aztán kikísértek, leültettek egy íróasztalhoz egy ilyen teljesen szürreális helyen, és elém csapták a cuccaimat, a telefonomat, a pénztárcámat, a kulcsomat. Persze pénz már semmi nem volt nálam. És kérdezték tőlem, hogy tudom-e, hogy viselkedtem. És mondtam, hogy nem tudom, nem is értettem, hogy mi történt. Azt sem tudom, hogy kerültem ide. És akkor elkezdtek mindenféle minőségben beszélni rólam, hogy ilyen állat vagyok, hogy gusztustalan férek, hogy lehet így viselkedni, stb. És hogy eljárást indítottak ellenem hivatalos személy elleni könnyű testi sértés miatt. Még mindig nem értettem, hogy mi történt. Mert mielőtt felébredtem volna, nekem annyi volt csak meg, hogy egy rémálmom volt, azt álmodtam, hogy valaki hátra csavarja a kezemet, és üvöltök, hogy nem csináltam semmit. Ezután ébredtem föl az árkába. De ezek szerint ez nem álom volt, hanem csak az eszméletvesztés előtti időszak még, ami beégett. Nem tudtam, hogy mi történt. Fogalmam sem volt semmiről. Felvették az adataimat, új lenyomatot vettek, lefényképeztek. Mindent, amit szoktak ilyenkor csinálni, nem tudom, a rabosítás előtt, ugye ezt nem tudták megcsinálni, mert eszméletlen voltam, úgyhogy utána kellett megcsinálniuk. És elengedtek. És aztán úgy jöttem haza buszhoztam, nem volt feltöltödve a telefon semmi, úgyhogy nem tudtam elérni senki ismerőst, úgyhogy hazablicceltem a 7-es busszal, és lezuhanyoztam, próbáltam képbe lenni, hogy mi történt. Nem tudtam mozgatni a kezeimet rendesen, és tele voltam zúzódásokkal, az egész oldalam, a mellkasom, a hátam tiszta kék lila folt volt, a fejem tiszta púp volt, fogalmam sem volt, hogy mi történt. Elmentem, egy barátaim tanácsára elmentem, le lehetett vetetni a balesetire, és megállapították, hogy mind a két csuklom nagyon súlyosan zúzódott, már majdnem hogy olyan törés állapotba került, illetve hogy valószínűleg valami kemény tárgyal nagyon elvertek, ezek mind ilyen 8 napon túlgyógyuló sérülések voltak, mivel a higiéniás okokból nem tudták mind a két kezemet begipszelni, ezért csak az egyiket gipszelték be, úgyhogy a mai napig a másik az elég gyenge. Ilyen napi problémát jelent, akár a cipőbekötés is vele sokszor. És akkor, amikor elengedtek a rendőrségre, én tettem nem feljelentést, hanem panaszt a rendőrségi ügyel kapcsolatban. Most, amíg felvették ezt a jegyzőkönyvet, addig végig mosolyogva mondták, hogy ez nem sokat fog segíteni majd az ügyemben, stb. És de azért megtettem a panaszt, mert azért nagyon rosszul éreztem magam. Úgyhogy emiatt is mentem el átletet vetetni. Nem éreztem magamat hibásnak, nem tudtam, mi történt. Nem emlékeztem semmire, úgyhogy nem, tényleg arra tudtam gondolni, hogy esetleg valamit raktak az italomba. Aztán, mint utólag kiderült, a barátom, aki velem volt, az is közrejátszhatott, hogy nagyon-nagyon nagy mennyiségű töményszeszt ittunk meg. De persze ez nem zárja ki azt, hogy valamit beleraktak az italomba. De nem tudom. Mindegy. A lényeg az volt, miután vissza lettek pörgetve az események, és a jegyzőkönyvből kiderültek, hogy mi történt, hogy az egyik ilyen romkocsmából kijöttem, rosszul voltam, és aztán elájultam a járdán. Úgyhogy valaki kihívta rám a mentőt, beraktak a mentőbe, hogy bevigyenek a toxikológiára. Útközben magamhoz tértem, félúton mert majdnem ott voltunk a toxikológián a helyszín alapján. Magamhoz tértem, és ki akartam szállni a mentőautóból. A mentősök nem akarták engedni, és ahogy ott hadonáztam, megütöttem a mentőst. Ez az én verzió, a mentős verziója az, hogy én megütöttem őt. Erre nincsen nyoma a bírósági papírok alapján, illetve a látlet alapján. Nem volt ennek semmilyen nyoma, de ez volt az ő állításuk. Úgyhogy kiszedtek az autóból, és a helyszínen tartottak, amíg a rendőrség kiérkezett a helyszínre. Hivatalosan ez történt, a térfigyelő kamerák felvétel alapján pedig az, hogy az egyik mentős a nyakamon térdelt, a másik pedig rúgdosta a mellkasomat, meg a gyomromat. Aztán kiértek a rendőrök, akik hátra bilincselték a kezemet, a hátamra fektettek, lefújtak közvetlen közelről gázsprével, majd jó elvertek gumibottal. Erre sem emlékeztem egyáltalán. Nem volt meg, de valószínűleg ez volt az az idő, amikor könyörögtem, hogy nem csináltam semmit, ami nekem rémálomnak tűnt csak. És csak hónapokkal később tért vissza az emlék, hogy nekem volt egy ilyen rémálmom az ügy előtt, vagy miatt magamhoz tértem az előtt. Aztán szerencsére egy nagyon jó ügyvédet sikerült találnom a barátaim révén, ki vállalta az ügyemet, és nagyon profin felderítette azt, hogy mi történt. De így is egy rendes belátó bírónak köszönhetően kaptam csak felfüggesztettet, ugyanis az ügyész minden áron letöltendőt szeretett volna. Úgyhogy egy ilyen bírósági ügy lett belőle, ez az ügy 3 évig húzódott. 3 év után mondták ki az ítéletet, és akkor záródott le, addig ez folyamatosan egy ilyen Demoklész kardjaként lebegett a fejem fölött, hogy tulajdonképpen bármikor még börtönbe kerülhetek emiatt az ügy miatt. Teljesen mindegy, hogy milyen eljárásba, vagy hogy a rendőrök hogy jártak el, vagy a mentős túlreagálta a dolgot, vagy hogy mi történt. Én féltem attól, hogy ez rosszabbul sülhet-e, úgyhogy visszavontam a panaszt a rendőrségről az eljárás miatt. És miután ez történt, utána elmentem a kékpontba, a barátaim is ajánlották, hogy ezt tegyem, illetve nagyon jól is jött, mert elmentem egy ilyen, az ügyvéd is mondta, hogy ez jó pont lesz majd a tárgyalás során. Nem ezek voltak az elsődleges indokok, hanem tényleg szükségem volt arra, hogy elmenjek egy ilyen konzultációra egy addiktológussal, és akkor ott sikerült letisztáznunk ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen mi is az, amiben én benne vagyok, és ez a kontrollvesztéses ivás nevű jelenség, ami az alkoholizmusnak egy formája. Nem vagyok napi ivó, tehát hogy nekem már nincs arra szükségem, hogy minden nap részeg legyek, hanem igazából ez azt jelenti, hogy ha elkezdek inni, akkor nem tudok leállni. Ez egy sör, egy pohár pezsgő, mindegy. A vége mindig az, hogy veszek egy üveg viszkit a benzinkúton, és akkor aztán ameddig lehet, addig iszok. Ez volt. Most is megvan ez a dolog, tökre érzem, és erőfeszítésbe kerül az, hogyha például valahol vagyunk, akkor csak egy pohár vagy két pohár italt igyak, vagy csak egy sört vagy két sört igyak, és ne folytassam ezt rövidekkel egészen hajnalig. Néha-néha most is belecsúszok abba, hogy nem tudok leállni, és aztán otthon folytatom a tévé előtt akár az ivást. Viszont arra ügyelek, hogy mindig olyan helyen csináljam ezt, ahol nem okozhat ez problémát, illetve ennek tudatában azért mérséklem a dolgot, úgyhogy most már a kontrollvesztés maga az, hogy elvesztem az eszméletemet, és nem tudom, hogy kerülök valahová, vagy nem emlékszek arra, mi történt az este egy jó pár órájában, az ezóta az eset óta nem történt meg. Az eset után egyébként nem ittam, azt hiszem, fél évig egy kortyot sem. Aztán egy születésnapi buli alkalmával nagyon erőltették, és akkor úgy, hogy csak kóstolok, bort meg viszkit kóstoltam, de nem volt problémás, tényleg csak kóstolás volt, és nagyon-nagyon minimálisat ittam, csak az íz kedvér, és de egyből éreztem az alkohol hatását, meg is ijedtem tőle, és utána csak mindig csak nagyon-nagyon keveseket ittam, vagy csak nagyon-nagyon keveseket kóstoltam. És aztán fokozatosan került vissza az életembe a berúgás állapota, de olyan súlyosan nem, mint az előtt volt. Tehát ez nem volt meg, ez az teljesen eszméletlenségig vedelés. Illetve próbáltam kevesebb rövidet inni abban az időszakban, inkább csak sört, vagy ilyesmit. alkoholmentes söröket ittam előtte, sokat, ezt a citromos alkoholmentes sört. Szóval azért biztos hiányzott az alkohol, de annyira erős volt ez az impulzus abban az időszakban, emiatt az ügy miatt, hogy nagyon féltem tőle, úgyhogy igazából különösebb nehézségeket nem okozott a nem ivás, viszont minden más igen, ami emiatt volt, nagyon erős szégyenérzet, folyamatos parázás, hogy mi lesz ennek az ügynek a vége, főleg az első egy-két év, az nagyon-nagyon rossz volt, amíg nem derültek ki, csomó információ nem derült ki az üggyel kapcsolatban, és ugyanolyan emlékezetkieséses állapotban voltam, mint amikor felébredtem a börtönbe. Fogalmam sem volt, hogy mi történt, csak annyit tudtam, amennyit a rendőrök felvettek a jegyzőkönyvbe, és azt pedig nem annyira hittem el, illetve nem hittem el magamról, hogy ez történhetett volna. Nem, általában nem voltam agresszív, nagyon-nagyon ritka esetekben voltam hiteltől agresszív, és még sokkal fiatalabb koromban, de ebben az időszakban ez egyáltalán nem volt jellemző, általában mindig csak mosolyogtam, hülyén, részegen, aztán ennyi, de hogy nem volt konfliktusom. És ezután, az ügy után eléggé megtörtem, felvettem újra a kapcsolatot az előző párommal, a hosszú kapcsolattal, aki kimenekült előlem külföldre, és elmondta, mi történt. Sokat beszélgettünk erről a dologról, és aztán arra jutottunk, hogy megpróbáljuk még egyszer. Úgyhogy kiköltöztem hozzá, és magam mögött hagytam azt a társaságot, illetve azt a munka körülményt, ami segítette azt, hogy állandóan be legyek nyomva, és hogy állandóan önkivető állapotba tudjak lenni, vagy hogy... Tehát az egész milliót, amiben benne voltam, amit nagyon élveztem előtte, az most nagyon kellemetlen volt, és nyomasztott, és nyilván ezután is bejártam dolgozni, még hónapokig, és nagyon rosszul érintett a dolog, úgyhogy elkezdtem egy másik munkát is, munkába temetkeztem, sofőrködtem mellette, hogy eszembe se jutson az ivás, meg amúgy sem jutott eszembe egyébként akkor az ivás, és elkezdtem félretenni pénzt, hogy ki tudjak utazni a volt barátnőmhöz. És amikor ez megtörtént, akkor ott új életet tudtam kezdeni tiszta lappal. Úgyhogy közben ez még folyamatosan ott volt, ide itthon tudtam hagyni, tehát nem vittem oda magammal. Mindig, amikor megkaptam az e-mailt az ügyvédtől, vagy a rendőrségről, vagy anyám még elküldték beszkennelve a leveleket, amiket kaptam a bíróságról, hogy valamit, akkor ez mindig egy kicsit úgy feltépte a sebeket, és eszembe jutott, de ugye minden napokban nem foglalkoztam ezzel, nem jutott eszembe, hogy tök jó volt. Mértékletesen tudtam élni, ahogy mondtam előtte, nem ittam egy darabig ott sem, ott Máltán, aztán pedig szép fokozatosan álltam vissza, és sokkal jobb volt a kapcsolatunk a párommal, helyre tudtuk hozni ezeket a problémákat. Tök jó más munka, más életkörülmények között tudtunk élni. Egyszerűen, de nagyszerűen, jó időben, sok napsütéssel, stb. Sokat segítettek ezek a dolgok. És és aztán ebből lett egy gyerek is, ebből a jó időszakból, és aztán megmaradt ez a szint. Aztán a gyerek miatt visszaköltöztünk Magyarországra, és hát próbálom tartani ezt a szintet. Az biztos, hogy nem segít az itthonlét ebben az egész dologban. Valamiért itt Magyarországon sokkal jobban megy ez az ivás dolog, meg a bulizás. Nem tudom miért, pedig ott, ahol éltünk, ott sincsen szabályozva, sőt, ott is mindenki iszik, és nagyon nagy kultúrája van az ivásnak, van buli negyed, minden, tehát, hogy minden adott ott is hozzá, sőt, hát, hogy más embereknek ez nem is jelentett problémát, valamiért nekem ott a környezetváltozás miatt ott jobban ment ez a mértékletesség. Itthon valamiért kevésbé megy jól, nem tudom, lehet a depresszív dolgok miatt, amik itthon vannak, vagy mert jobban belátok itt a rendszer működésében és zavarként egyáltalán nem érdekelt. Se a politika, se a közélet, csak magunkkal foglalkoztunk, meg a munkánkkal, és egyáltalán nem kellett semmilyen dologgal foglalkoznunk, hogy mik történnek amúgy máshol, és, de nem is akarom erre fogni, mert ez hülyeség, csak valamiért itthon úgy rezegnek a dolgok, hogy több fogy mindenből. De igyekszem tartani magamat, igyekszem normális családapa lenni, munkámra koncentrálni, karriert építeni, jobb egzisztenciális körülményeket teremteni, és nyilván a korral is jár, így 32 évesen, hogy beláttóbb vagyok, nem megyek el minden buliban be, szeretnék, maximum csak így olvasgatom, nézegettem, hogy mi történt, esetleg ha valami ismerősöm elmegy, megkérdezem, hogy milyen volt, de már nem is vágyom igazából oda, mert akármikor elmentem ilyen szórakozó helyre, vagy valahová, akkor mindig ez az egész dolog is vissza szokott jönni, főleg ha iszom, és sokat iszom, akkor mindig beugrik, hogy azért be kell húzni a féket, és igyekszem kerülni az ilyen helyzeteket, illetve az ilyen bulikat. Már nem is kerülöm, csak nem érdekelnek. Nem érzem jól magamat. Elmegyek, és nézelődök, járkálok föl alá, de már nem táncolok, mert nem vonz ez az egész flow, ami abban van, hogy most ott reggelig táncolni egy DJ pult előtt, vagy hogy mennyire jó volt a zene, vagy ilyesmi, már teljesen kezd kiesni az életemből, meg a személyiségemből, amikor ez régebben abszolút meghatározta, de házi buliba vittem a kis DJ cuccomat, totál részegen csináltuk bulikat, zenéltünk, meg jól éreztük magunkat, és aztán teljesen kezd kimenni már ez belőle. Most már csak egyetlen egy dolog tud szórakoztatni, hogyha a barátaimmal valami teljesen semleges helyen szórakozok, és ilyen biztonságos környezetben, idegenek kizárásával, meg minden ilyen kizárásával tudok felszabadulni, úgymond. De a budapesti szórakozóhelyeken már egyáltalán nem érzem jól magam. Egyik klubba se tudom jól érezni magam. Valamiért mindig ilyen rossz érzésem van. Túl sok az idegen, nem tudom, hogy mikor lehet, milyen balhék lesznek. Nem tudom.
Ha valaki hallgatja most a Zugrádiót és magára ismer ezzel a kontrollvesztéses italozással, akkor mit mondaná neki, hogy most hallgatja az mit csinálja?
Hát első körben mindenképpen próbáljon meg mondjuk elmenni konzultációra. Szerintem nekem nagyon-nagyon sok mindenben segített, nagyon sok dologban felnyitották a szememet ezzel kapcsolatban. Ez nem elvonó kúra, ez nem orvos, ez egy szakembernek elmondjuk, hogy mi történik velünk, és ha aggódunk emiatt, akkor tudnak segítséget nyújtani. Nyilván szakmában adódóan azt fogják mondani, hogy ne ígyunk, ami teljesen jogos, de sok más olyan dolgot is fognak mondani, ami segíthet abban, hogy tudjuk kezelni ezt az ivást, hogy tudunk odafigyelni ezekre a dolgokra. Nekem például nagyon fontos tanulság volt az, hogy ne igyak rövidet. Nekem a rövid volt az, ami elvitte. Ha sört vagy bort iszok, azt reggelig ihatok, nem fogok eszméletlen állapotba kerülni. Illetve az, hogy egyek előtte, meg fogyasszak vizet is mellé, például. Ezt illetve mindenképpen szerintem fontos azt eldöntenünk, hogy meddig szeretnénk ilyen életet élni, vagy ilyen ebben a millióben lenni, illetve azt, hogy nekem még fontos volt, ezután megkérdeztem barátaimat, hogy mennyire voltam kellemetlen társaság részegen, és sok embertől kiderült, amit eddig nem érdekelt ez a kérdés, de sokszor kiderült, hogy amúgy ja, elég kellemetlen társaság tudtam lenni tök részegen, amikor egyik embernek egyik ember nyakából a másikba estem, keltem egy buliba, mit tudom én, lehányt pólóba, tehát, hogy ez ha magunkban nézzünk, vagy egy kicsit belegondolunk, hogy van-e ilyen ismerősünk, akkor látjuk magunkat benne, hogy igen, ez tök kellemetlen tud lenni, és hogy ezen érdemes változtatni. Másrészt meg, amit még fontos tanulság volt, hogyha mértékletesebben ittam, akkor sokkal jobban éreztem magamat. És emlékeztem is rá, hogy jól éreztem magamat egy buliba, ami tök jó, mert van egy csomó olyan jó buli, ami nekem megvan, hogy jó buli volt, de fogalmam sincs, hogy mi történt, nem emlékszem rá egyáltalán, hogy mi volt ott. Csak tudom, hogy ott voltam, de kb. Ennyi. Hát talán ennyi.